bizonyos szempontból pont ezeket a népi házakat tartják ilyen penészes, dohós, egészségtelen házaknak, ott ennek az ellenkezője az igaz. Azt képviseljük, hogy a népi építészetnek a gondolkodásmódját, és ide értem ez a gondolkodásmód alatt az anyag használatát, a visszafogottságát, bizonyos szempontból a műszaki megoldásait emeljük át a napjaink építészetébe, de nem egy az egyben. Föl kell rátenni bizonyos szempontból ezt a luxi, fancy, sexy, bio jelzőket, és föl is lehet, mert ez egy portás anyag, tehát hogy ebből mi bármilyen, szoktam mondani meg bizonynak, hogy mutassanak bármilyen lapostetős modern házat, mi azt 95%-ban természetes anyagokból megépítjük nekik.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Én Fajt Federika vagyok, ez pedig az Ékaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja. Ha azt mondom fenntartható építészet, mi az első dolog, ami eszetekbe jut? Egy modern, napelemes irodaház, esetleg egy zöldtetős társasház, vagy egy vályogház, amit őseink építettek, saját kézzel, helyi alapanyagokból. A mai adásban a fenntartható építészet témáját fogjuk körbejárni, de egy kicsit más szemszögből. Ebben segít nekem Bihari Ádám építész, a Naturark cégcsoport vezetője, tartsatok velünk! A műsor támogatója a KNH Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője. Szia Ádám, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre, és köszöntöm a nézőket és hallgatókat.
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Azzal kezdeném, hogy kérlek, fogalmazd meg, hogy a te olvasatodban mit jelent a fenntartható építészet, és a szakmai tapasztalatod alapján azt gondolom, hogy ez egy más típusú definíció lesz, mint amit általában olvashatunk róla. Úgyhogy egy kicsit erre is tér ki, kérlek, hogy miért tekintesz te erre a témára másképp, mint mondjuk a mostani mainstream megfogalmazása ennek a témának.
Igen, köszönöm. Ki is mondtad a kulcs szót, tehát ennek van egy ilyen mainstream vetülete, vagy jelensége a fenntarthatóságnak, mert sokszor ezt úgy hívjuk egy másik mainstream szóval, hogy greenwashing, ez sajnos így beépült a társadalmunk szóhasználatába, és maga a jelenség pedig beépült a reklámiparba, vagy a marketingiparba. Valahol egyébként ez is egy organikus folyamat egyébként, hogy ezekkel a jelenségekkel együtt élünk, és bizonyos szempontból, igen, nekem nagyon más a nézőpontom ezzel kapcsolatban, de az nem azért van, mert egyébként ha a többi embertársunk is birtokában lenne annak a tudásnak, amiben mondjuk én birtokában vagyok, ő ne gondolná így. Hát, hogy ez igazából, és azért is köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek, és az egész téma nevében köszönjük, hogy foglalkoztok ezzel, mert minél többször tudunk erről beszélni nyilvánosság előtt, annál szélesebb rétegekhez tudunk eljutni ezekkel a gondolatokkal. És akkor bocsánat, válaszolok is a kérdésedre.
De ez pontos volt szemben a felvezető.
A valódi fenntarthatóság, ez nem csak, ugye most elsősorban építészetről fogok beszélni, tehát én építész vagyok, házakat tervezünk, kivitelezünk, építőanyagokat kreálunk, gyártunk, ezekből csinálunk otthon, tehát az egész folyamat, amiben mi vagyunk, ezt is egy picit egy ilyen kontextusba helyezésként engedjétek meg, hogy elmondjam. Van alapanyag, az alapanyagból készül építőanyag, az építőanyagból készül épületszerkezet, és a sok épületszerkezet, mint falak, födémek, tető, padló, vakolat, ezek mind külön épületszerkezetek, ezekből összeáll a ház. Sok-sok házból, meg amúgy összeáll a településkép, ez az épített környezetünk. A sok-sok településkép a tájépítészetünkkel, vagy a tájunkkal, ami egy adottság, egy környezeti adottság, meg összeáll a tájegység. Az is egy nagyon szép szó, hogy tájegység. A népi építészet még definiált, vagy hát a építészet történeti szempontból van egy ilyen fogalmunk, hogy építés történet és magyar népi építészet, és ez a magyar népi építészet mondjuk a világháborúkig bezárólag nagyon exakt tájegységekre tagozódott. Tehát, hogy nagyon más volt ez a településképi megjelenés az Alföldön és mondjuk a Balaton felvidéken.
Ezt még egy-két helyen ennek látjuk a nyomát egyébként.
Abszolút, szerencsére ezeknek van relevanciája. Erre is ki fogok térni egyébként, hogy ma is van még népi építészet, csak az már kicsit más tőből ered. Na de ez a típusú első világháborúig bezárólag létező magyar népi építészet, ez még építőipar nélkül kialakult építészet volt. Az építőipar alatt értem azt, hogy nem ma már gyártunk építőanyagokat, és bármit ide tudunk szállítatni. Hát, hogyha tetszik valamilyen különleges gránitlap, kiválasztom a katalógusból, már shippingelik is Kínából, vagy ahol épp olcsóbb. Ez ugye régen nem volt, se szállítmányozás nem volt, se ipari szintű építőanyag előállítás, tehát hogy mi volt helyette? Helyi alapanyagok. Tehát közvetlenül a hely...
Alacsony ökológiai lábnyomban.
Pontosan, de akkor ez nem választás kérdése volt, de nem volt más. Tehát hogy abból kellett megoldani, ami az adott tájegységben, a térségben volt. Még a szomszéd faluba se érte meg átmenni vályogért, mert az a vályoga, meg a... Igazából a fa is nagyon nehéz, tehát hogy ahhoz az komoly lovas vagy vasutas infrastruktúra kellett volna, hogy szállítsunk ilyen mennyiségű építőanyagokat, ezért körülbelül kb. A telek végéből, vagy a maximum az utca végéből, legrosszabb esetben a falunak a valamelyik sarkából kezdték el kitermelni a vályogos alapanyagokat, a környék fáit használták, és függően attól, hogy hol volt a település, ahol volt nád, ott nádtetővel héjazták, vagy fették a házakat, ahol meg nem volt, ott volt szalmatető, ebből lett a zsupfedés. A Erdélyben nagyon sok jó minőségű fa volt, ott kialakult a fazsindelyfedés, de hogy az égetett kerámia cserép megjelenés előtt, ez volt az alternatíva. És ez a népi építészet, ez egy ilyen, úgy szoktunk mondani, ez egy ilyen igazi építéskultúra. Ez a kollektív tudáson alapult, mindenki tudta, hogy ezt hogy kell, de ez egy viszonylag röviden körbehatárolható tudás is volt. Tehát, hogy ez nem az adott anyagokat kellett jól ismerni, és abból kellett tudni házat építeni. Ma egy kicsit másban vagyunk, tehát ma már építőiparunk van, ez a kultúrával szemben a civilizáció van, az építés kultúrával szemben az építőipar van. És ebben az építőiparban már nem kollektív tudáson alapul a dolog, hanem kollektív szabályozáson, tehát minden szintje le van szabályozva az építőiparnak, és vannak külön építőanyaggyártók, vannak külön minősített jogosultsága rendelkező építész tervezők, vannak regisztrált kivitelezők, és mindenkinek megvan a saját szerepe. Ez így van jól, ez véletlenül se akarok abba a hibába esni, hogy itt összehasonlítjuk, hogy jó és rossz, fekete és fehér, itt ilyenről nincsen szó.
Hát nyilvánvalóan ennek a régebbi modellnek is megvoltak a maga kihívásai, meg problémái, meg előnyei, ahogy a mainak is.
Pontosan így van.
Meg ennyi embernek valószínűleg egyébként, nem csak Magyarországon, hanem globális szinten nem is biztos, hogy lehetne azokkal a eszközökkel, alapanyagokkal építeni olyan épületeket, amiben mindannyian elférünk.
Pontosan így van. Én ezt csak azért szoktam elmondani az elején, hogy kicsit kontextusba helyezzem azt a típusú építészetet, amivel mi foglalkozunk. Tehát ahogy mondtam, építész vagyok, nekem nem tisztségem, és nincs is rá olyan mély kompetenciám, hogy az egész ilyen társadalmi folyamatainkat értékeljem, de az amúgy hozzáteszem, hogy nagyon érdekel, és ez egy külön téma, meg külön beszélgetéseket, nagyon sok beszélgetést meg érdemelne, hogy miért alakult ki így a társadalmunk, hogy ennyire felgyorsult, és pörgetjük, és csinálni kell.
Meg túlszabályozott, és ahogy ha jól értem, igen. Ez az építészetben is megjelenik elég erősen.
Nem mondom, hogy túlszabályozott, mert szükség van erre a szabályozásra, pont amiatt, hogy a kollektív tudás elveszett. Tehát a szabályozásra nagyon nagy szükség van, mert régen ez a tudás evidens volt. Tehát, hogy attól vált valaki családfenntartó férfivá, hogy megépítette a családja számára a hajlékot, a házat. Egymaga a barátaival, vagy a családjával. Ma ilyen nincsen. Tehát, hogy ma egy ház építéséhez kell különböző, legalább 4-5 féle mérnök, aztán külön minősített kivitelező, elnaplót kell nyitni, van építési hatóság, felelős műszaki vezető kell, hogy igazolja. Tehát sok-sok ilyen tényezője van. Tehát pontosan azért, mert hogy ha nincs tudás, akkor az embereknek biztosítani kell, hogy olyan házat építsenek, ami nem dől a fejükre. Mert ha nem tudnak házat építeni, akkor segíteni kell.
Mondtad, hogy nem baj, hogy ez így van, ahogy most van, de azért nekem az intuitív érzésem mégis az, hogy de jó lenne, hogyha meg lenne még az a kollektív tudás.
Igen, na ez az a kérdés, aminél mélyebbre én már nem merészkedem, mert az én kompetenciáimon túl van. Ez csak egy állapot, hogy régen így voltunk, most így vagyunk, de... Nekem van egy olyan hozzáállásom, hogy ha mindenki csak a saját háza előtt felsöpröget, akkor az egész utcában rend lesz. Én nekem építészként az a feladatom, hogy az építészeten belül próbáljak azokra az irányokra ráállni és azt képviselni, ami a meggyőződésem szerinti fenntarthatóságot és az elkövetkező idők ben az emberiség és a lemenőink, leszármazottaink jövőjét biztosítani tudja. És ez a... És akkor visszatérek az előző kérdéshez, bocsánat, ez ilyen hosszan futottunk neki.
Nem baj, szerintem jó volt ez a kis építészeti történelem óra.
Bocsánat, egy kicsit hauncsi volt. Amit mi, és itt többes számú beszélek, mert hogy én most én beszélek erről, de hogy ezt nem egyedül csinálom, hanem mind a cégben, egyesületben, az egyetemen nagyon-nagyon sok kollégám és barátom van, aki ebben harcostársam. Azt képviseljük, hogy a népi építészetnek a gondolkodásmódját, és ide értem ez a gondolkodásmód alatt az anyag használatát, a visszafogottságát, bizonyos szempontból a műszaki megoldásait emeljük át a napjaink építészetébe, de nem egy az egyben.
Tehát ötvözitek a modernitással.
A modernitáshoz felhasználjuk azt, ami már régen kialakult, és már ismert. Véletlenül ez az, amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozottan aláírni, mert sok olyan interjúban szaladtam már bele, hogy azt hitték az emberek, hogy én vissza akarok mindenkit zavarni a barlanglakásokba, hogy véletlenül sem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy olyan típusú építészeti örökségünk, ami egy csomó-csomó jó rész megoldást tartalmaz, ami részmegoldások integrálhatók napjaink folyamataiba. Ebből az egyik, amit most így, akkor ki is emelek jobban.
Ezt akartam is kérni, hogy egy-két ilyen példát nyugodtan hozzunk szerintem.
Az egyik ilyen legfontosabb az a természetes anyagú, helyben hozzáférhető anyaghasználat. Tehát, hogy abból építsünk, ami elérhető. És lehetőség szerint természetes anyagokból építsünk. Ez két szempont. A helyben hozzáférhetőség az most már egy tágabb dolog, mert most már van fuvarozásunk. Szóval ide értem, hogy mondjuk Magyarországon, ami Magyarországon belül van, az helyben hozzáférhető, mert Magyarországon belül nem túl bonyolult a logisztikát megoldani, hogy egyik megyéből a másikba átvigyünk valamit. Ezáltal már sokkal ökológikusabbak vagyunk, mint ha Kínából shippingelünk ide valamit. A másik pedig az, hogy természetes építőanyagok, az pedig azzal a szóval nyitnám ki a beszélgetést kicsit más irányba is, hogy épületbiológia. Nagyon kevés szó esik róla napjainkban. Bizonyos szempontból pont ezeket a népi házakat tartják ilyen penészes, dohos, egészségtelen házaknak. Ott ennek az ellenkezője az igaz. Ezek nagyon is egészségesek voltak.
Lélegző házak, nem?
Igen, köznyelvileg ez lélegző, azt hozzá kell tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy átfúj rajta a szél, tehát hogy ezek légtömör házak, de hogy páraáteresztők. És azáltal, hogy a párát magába tudja szívni, ki tudja engedni, és átjár a rendszeren, így igazából ezeken a házakon hőhíd ellenére sincsen lecsapódás. Egészen biztos, hogy nagyon sokan, akik mostanában mondjuk 2000-es évektől kezdve építettek új házat napjainkig,
vagy költöztek be olyan új építési társasházakba.
Tehát, hogy aki ebben az időszakban épült házban lakott, jó eséllyel többüknek volt már olyan tapasztalata, hogy a háznak bizonyos általában északfele néző pontjain, hőhidak mentén, ezek felső élek, falsarkok, ablak körüli szakaszok, megjelent a fekete penész. És ennek az az oka, hogy hát ugye a magyar építőipar nem tud még tökéletesen hőhídmentesen hőszigetelni és kivitelezni, tisztelet a kivételnek, tehát hogy nagyon-nagyon komoly cégek is vannak, akik előtt minden elismerés. Nem tudunk teljesen hőhídmentes épületeket készíteni, és minden párazáró vakolattal és festékkel festünk le. Ez azt jelenti, hogy amikor a pára többlet van a térben, ugyanis mi homo sapiensként magunk is párologtatunk, de közben főzünk, terigetünk, mert mostunk, fürdünk, ez mind-mind sok párát termel a térbe. Ez a pára valameddig a levegőben elfér, de utána, amikor egy hideg ponthoz ér, ott lecsapódik. És van egy olyan felületünk, amilyen tökéletesen mosható vakolatok. Ez ilyen reklámok vannak, meg mosható festékek. Ezen lecsapódik, és igazából ez a penész természetes, hogy megjelenik egy ilyen nedves közegben. És ez egy állandóan nedves közegként ott azon a falsarkon ott megjelenik, és onnantól kezdve fekete penész.
De ez nem olyan egészséges.
És ez nagyon-nagyon-nagyon nem egészséges. És ez most csak egy példa volt. hozhatnék még egy olyan gondolatsort is, hogy ezek a természetes anyagok, és most ezt kihagytuk az elején, de természetes anyagnak számítom én a vályogot, a szalmát, a kendert, a meszet, a fát, a követ, tehát minden olyan ténylegesen itt Magyarországon is megtalálható alapanyagot, ami vagy valamilyen szilikát származék, vagy mezőgazdasági szálas melléktermék, és ezekből ezek egyvelegéből nagyon-nagyon jó innovatív építőanyagok vannak már manapság. Ezekkel a természetes építőanyagokkal létre lehet hozni olyan teljesen páragazdálkodó közeget, ami azon túl, hogy páragazdálkodó, még károsanyag megkötő és antibakteriális hatású is. Én biztos vagyok benne, ha napjainkban is az lenne a protokoll, hogy a kórházakat kimeszelik minden évben, sokkal-sokkal kevesebb kórházi fertőzés lenne, amik egyébként a magyar egészségügyben napi szinten hallunk ilyen híreket. De ez megint nekem kompetencia határ átlépés lenne, szóval ebben nem akarok beleokoskodni. De kísérletet megélnek. Igen. Azt tudni kell, hogy a méz antibakteriális hatása az lenyűgöző, és hogy nem véletlen meszelték ki a lakóházakat sem itt a népépítészetben évente. De megint alá szeretném húzni, hogy nem arról van szó, hogy én most parasztházakat akarnék építeni, különösen városi minőségben, de vannak olyan elemei ennek, amit tudnánk ide integrálni, és pont ilyen az, hogy a belső vakolatainkat, tehát itt is vagyunk egy térben, ezeket meg tudnánk csinálni vályogvakolatból is. Tehát vályogvakolatot föl lehet tenni a panelházra is. Sokan azt hiszik, hogy vályog az csak valami valami tájház, vagy a skanzenban látnak ilyet az emberek, vagy valami összedőlt putri a falu végén. Egyáltalán nem erről van szó. Nyugat-Európában egyébként a leggazdagabb embereknek. Tudomásom szerint Dániában az IKEA a vezérnek van vályogháza, illetve itt... ez kicsit spoiler, de Magyarország egyik leggazdagabb emberének csináltunk ilyen luxus dekorvályogvakolatot a luxus villájában. Tehát, hogy ez ma már tévhit, hogy ez a szegények építő anyaga lenne a vályog.
Egyébként most eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy téma, hogy nem az van, hogy ez régen egy ilyen mindenki által birtokolt, tényleg, ahogy mondtad, kollektív tudás volt, és ezért nem is volt drága. Most viszont ezek a megoldások, amiket végre elkezdhetnénk akár nektek köszönhetően, akár hasonlóan gondolkodó építészirodáknak köszönhetően újra használni, csak azoknak elérhetőek, akiknek erre van nem csak ideje meg energiája, hogy foglalkozzanak vele meg szándéka, hanem pénze is. Tehát, hogy nem az van, hogy most pont átcsapott abba, hogy ez így kvázi luxusnak számít, hogy ilyen szemléletmódú, meg struktúrájú, meg alapanyagú házakat építünk?
Nagyon jó a kérdés, köszönöm, ezt hajlamos vagyok kihagyni, hogy a költségvonzatairól is beszéljünk. Szerencsére nem. Tehát az a jó pont a vályoggal, ha most a természetes anyagok közül ráfókuszálunk a vályogra, és bocsánat, megint mielőtt válaszolok a kérdésre, de el kell mondanom egy anekdótát. Nekem jó barátom a Müller Péter Sziámi, és ő szokott nekünk segíteni az ő eszközeivel arra, hogy ez az építés kultúra szélesebb körökhöz eljusson, gyakorlatilag ő is harcos társunk ebben a kérdésben. És ő csinált egy felmérés, és megkérdezte 200 barátját, ismerősét, hogy mi jut eszükbe a vályog szó hallatán először, és 90%, tehát össze van listázva, hogy milyen szavak jutottak el, pejoratív, tehát negatív jelző.
Ebben biztos voltam, ezt tippeltem volna.
Ha én azt kezdeném el most mondani, beülnék úgy ide a stúdióba, hogy én most föltaláltam a szuperbio egészséges agyagépítészetet, az egészen biztos, hogy egy nagyon más. Tehát, hogy csinálhattunk volna egy ilyen tesztet is, hogy benned milyen gondolatokat indít el. Ha én most azt mondom, hogy vályogház, az azt mondom, hogy ez most egy bioagyagház.
Hát ez nem azt mondom, hogy greenwashing, hanem ez pont az, hogy hogyan, vagy marketing, tehát hogy hogyan adunk el valamit, csak más névvel ugyanazt.
Hát erre még nem gondoltam, hogy igazából mi is greenwashingolunk. De igen, hát, hogy...
Hát a jó cél érdekében, de az nem greenwashing.
Szóval, hogy van ennek egy ilyen vetülete, hogy alapvetően egy ilyen nagyon alulértékelt, egy pejoratív skatujába zárt fogalommal megyünk neki ennek a csatának, és föl kell rátenni bizonyos szempontból ezt a luxi, fancy, sexy, bio jelzőket, és föl is lehet, mert ez egy kortárs anyag, tehát hogy ebből mi bármilyen, szoktam mondani meg bizonynak, hogy mutassanak bármilyen lapostetős modern házat, mi azt 95%-ban természetes anyagokból megépítjük nekik. Szóval, a kérdésedre visszatérve, ennek van egy ilyen része, hogy föl kell öltöztetni, hogy ennek van egy kortárs része, ennek van egy fenszisége, és bizonyos szempontból ez most egy alternatíva, bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy luxus. Ugyanakkor, pont amiatt, mert hogy ez a típusú építéskultúra sokkal egyszerűbb, mint egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult, nagyon sokféle rendszert egyszerre ötvöző építészet, tehát a rendszerre, építési rendszerekre gondolok. Így a lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy do it yourself, csináld magad mozgalomban, magadnak elvégezd. Nekünk van olyan megbízónk, egy nagyon agilis család, aki direkt azért jött hozzánk, mert ők tudták, hogy ők vályogépítészet, vályogházat akarnak, ezt keresnek egy ilyen építészt, és terveztünk nekik egy kellően nagy vályogházat, vályogtéglából, és mondták, hogy ezt ők fogják kivetni a vályogot. És van egy jó barátom, a Gáspár János vályogépítő mester, ő elment, megtanította őket vályogtéglát vetni, és 17 000 darab téglát a család egy nyár alatt saját magának megcsinált, és ők maguk beépítették a házba. És hogy van erre példa, és hogy az egy ugyanolyan jó életminőség, épületbiológiailag, egészségileg, az egy ilyen csodálatos otthon, és egy modern házra kell gondolni, tehát hogy nem valamilyen...
Nem alacsony belmagasság.
Nem parasztházat terveztünk.
Meg nem kis ablak, meg...
Nagy kandallóval, elegáns nappalival, amerikai konyhás, konyhaétkező, tehát hogy ez egy ilyen egy tök modern épület, ami full természetes, és nagyon sokat spóroltak vele, hogy ők megcsinálták. Van egy másik mesterünk is, őt is meg kell említenem, a Lénárd Pista barátom, aki meg egy olyan, szoktam ilyen viccesen mondani, hogy ő a vályogozás iPhone-ja, mert ő olyan felhasználó barát, hogy kész bekevert vakolatot visz el a megbízóihoz, és megtanítja nekik, hogy kell fölvinni. És nagyon sok olyan megbízónk van, kisebb a költségvetés, de ráérnénk azért hétvégente csinálnánk a saját házunkat, és hogy kivakolják, és hogy nagyon sok millió forintot meg lehet spórolni így.
Nagyon sok irányba el tudnánk innen indulni, de egyet még visszalépnék az anyagokhoz, meg egyébként akár más szempontokhoz is, amiket tudunk még így a népi építészetből, a mai modern építészetbe behozni, hogy egy picit fenntarthatóbb, tisztább, egészségesebb otthonaink legyenek. Tehát most így eszembe jutnak más technikák, mint például a szalmabála, meg a náttető, kender, amit említettél, szóval hogy ezekről egy picit tudnám mesélni, hogy ezeket hogyan tudjuk integrálni, hogy erre van-e igény egyébként, vagy most minden a vályogról szól,
ja,
hogy
igen.
Néz ez ki most?
Elnézést kérek, itt én nekem itt a többi kollégát is képviselnem kell. Egyáltalán nem minden a vályogról szól, inkább minden a bio építészetről és a természetes anyagokról kellene, hogy szóljon. Visszatérek az első két érrendszeremhez, tehát ez egyfelől egészséges, tehát hogy sokkal egészségebb lenne nekünk homo sapiens számára, hogyha természetes anyagok vennének körül minket. Egy zárójeles megjegyzés, életünknek közel egy harmadát a lakóházunkban töltjük, hiszen 24 óránk van, abból azért 8 órát alszunk, általában otthon alusszuk, és ez nagyon nem mindegy, hogy ebben a tetemes időszakban, hogy milyen épített környezet vesz minket, mi annak a levegő minősége, mi a belső klíma minőség egy ilyen épületnek. Nagyon fontos a mi egészségünk szempontjából. Második pont, pedig hogy azt gondolom, hogy ez Magyarország számára egy kitörési lehetőség lenne, ennek a jó értelembe véve autonóm, önfenntartó Magyarországra egy előrelépés lehetne, hogy az építőanyag függőségünket igazából meg tudnánk szüntetni azáltal,
gazdasági hogy szempontból is
ez előjön. Gazdasági szempont. Ebben hatalmas biznisz van, és lesz is szerintem, csak mivel a nagy ipari gyártók be vannak rendezkedve a saját mostani gyártósoraikkal olyan termékekre, ami épp most pörög, ezek lassan állnak át, ezek a folyamatok. Minél több igény, megrendelő igény keletkezik majd, hogy építsünk ilyen anyagokból, annál jobban fel fog gyorsulni ez a folyamat, és a nagy gyártók is, az ipar is be fog rendezkedni arra, hogy ezek az anyagok legyenek a piacon.
Te optimista vagy ezzel kapcsolatban?
Abszolút. De hát alapvetően én túl optimista vagyok sok mindennel kapcsolatban. Mi nagyon-nagyon sok az elmúlt években a Siami barátommal rengeteg turnézáson vagyunk túl, gyártókkal, döntéshozókkal ezügyben. Meg kell említenem, hogy most ugye jöttek az új építési törvények, és az most már kormányrendeletben foglalt konkrét jogszabályi pont, hogy csak ezt kevesen tudják, de ez egy nagyon jó hír, hogy ha természetes építő anyagokból építjük a házunkat, ez vonatkozik annak a tartó szerkezeteire is, tehát hogy nem elég, hogy fölpattintunk rá greenwashing jelleggel egy mészvakolatot.
Kifestjük zöld.
Kifestjük, igen, valami vályoggal, hanem hogy teljesen természetes anyagokból építjük fel a házat, akkor az adott helyi települési, helyi építési szabályzat vonatkozó beépítettségi előírásai hoz képest plusz 20% beépíthetőséget kapunk.
Azta. Tehát, hogy ez most már harmadik azta volt, amit mondtam az adásban, és sose szoktam mondani, tehát legalább nekem volt 3 aha élményem. Remélem, hogy a nézőknek, vagy a hallgatóknak is. De ez tök jó. Hát szóval, ez külterületi területekre is vonatkozik? Most hát, hogy ennyire belekérdezek, de azért biztos, hogy van a nézők, hallgatók között olyan, aki gondolkozik, vagy régi ház felújításában, vagy ingatlanvásárlásban, most főleg házra gondolok, nem feltétlen lakóingatlanra, és nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok olyan jó telek, meg ingatlan van, ami külterületen van, és úgy ott 3% a beépíthetőség. És persze nem kell nagy ház, ez a fenntarthatóságnak is egy fontos elve szerintem, meg így a alacsony ökológiai lábnyomó életmódnak, de hát azért a telek méretétől függően ez a 3% nem olyan sok. Tehát azt tudjuk, hogy arra is vonatkozik ez a plusz 20%?
Nem azt jelenti, hogy 3 + 2%, vagy plusz 20%, hanem hogy a megengedettnek a 20%-a, tehát a 3-nak a 20%-a az akkor lesz 3,6%. Abszolút, de hozzá kell tennem, hogy a törvényeknek és a jogszabályoknak van egy hierarchiája. Ez építésügyi szempontból ez úgy néz ki, hogy vannak az országosak, vannak a regionálisak, és vannak a nagyon helyiek. És ez egy országos jogszabály, amire lehetőséget teremt, de a helyi építési szabályzatokban minél közelebb vagyunk az adott területi építéshez, minél jobban a helyhez fókuszált a szabályunk, az annál szigorúbb lesz, és az annál, tehát a végső eredményt ott kell keresni, de egyébként igen, tehát hogy ez most lehetőséget teremt arra, hogy plusz 20%-kal nagyobb beépíthetőségünk legyen. Csak ezek még új jogszabályok, még mindenki emészti ezeket, az építésügyi hatóságok is ezeket még mostanában építik be a folyamataikba, illetve a széles nyilvánosság is mostanában szembesül ezzel, hogy jé, hát ez azért ez jó. És abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ez ne lenne támogatott ez a dolog, mármint itt a természetes építészet, és igen, a legelső kérdésre nem válaszoltunk, de én ezt hívom fenntartható építészetnek, ezt a természetes anyag használaton alapuló építészetet, és még, bocsánat, csak nagyon bennem maradt itt az előző gondolat, hogy az egészségesség mellett ez a másik érv.
Hát a gazdasági egészség?
A gazdasági szempontok, mert azt gondolom, hogy olyan sok alapanyagunk van, tehát nagyon sok anyagunk tudunk meszet gyártani, rengeteg mezőgazdasági melléktermékünk van, amiből nagyon jó minőségű hőszigeteléseket lehet készíteni, a nádból, a szalmából, a kenderből, hogy egy nagyon széles építőanyag szortimentet gyárthatnánk magyar know-how-val, magyar alapanyagból, magyar gyárakban.
Akár importra?
És exportra.
Bocsánat, igen, akár.
Tehát, hogy ez ki tudnánk szolgálni a magyar lakosság igényeket, és ezt tudnánk exportálni is. Nekem van egy olyan doktorandusz barátom, ő azóta be is fejezte a doktoriskolát, ez az ő találmánya alapvetően, és mi gyártjuk egy ilyen startup jelleggel, egy olyan szalma hőszigetelés, ami éghetetlen. Gyakorlatilag panelházakra is föl lehetne tenni, tehát hogy nem feltétlen, nem áll meg az élet a hungarocellnél, meg ezeknél a műanyag.
Hát sőt, ugye például, ha vályogról beszélünk, akkor az egy ilyen orbitális hiba szokott lenni, hogy olyan szigetelőanyaggal szigetelik, ami nem természetes, és nem tud lélegezni, vagy nem tudom, hogy ez jó megfelelő szakkifejezése.
Tökéletesen leírtad, ez egy klasszikus hiba.
És azért van benne büdös. Tehát, hogy nem tud egyszer, nem úgy működik, nem az alapján, az elv alapján működik, ezek után, ami alapján egyébként működött régen.
Ez pontosan így van, ez egy ilyen klasszikus hiba, de ez nem vályogház specifikus ez a kérdés, mert ez bármilyen olyan háznál, aminek egyébként pára áteresztő fala van, egy téglafal, egy égetett kerámia fal is egészen jól pára gazdálkodik. Ha azt is teljes műanyag hőszigeteléssel zárjuk le kívülről, akkor ott is el fog indulni, hogy a páravándorlás az egy ponton megakad. Tehát ez egy ilyen alapvető épületfizikai tervezési elf, hogy úgy kell a rétegrendet fölépíteni, hogy a pára egyre könnyebben tudjon kifele menni, bentről kifele haladni.
És egyébként most ez így tökre megragadott ez a téma, hogy ha valaki elmegy és néz egy ilyen ingatlant, és szeretné ezt megvásárolni, akkor ezt vissza lehet csinálni? Tehát, hogyha elmegy és néz egy olyan ingatlant, ami mondjuk vályokból épült, vagy valamilyen természetes anyagból, de le lett szigetelve valami nem természetes anyaggal, és érzi, hogy bent büdös van, meg így tudja ezt, és elmondja az előző tulajdonos, akár elárulja nekünk, hogy ezt így vissza lehet csinálni, és lehet ezt ezzel javítani? Tehát ki tud szellőzni?
Hát visszacsinálni csak úgy lehet, ha lebontjuk. De azt meg lehet, csak ezek horror költségek. Tehát ma építkezni Magyarországon, de bárhol Európában luxus. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon drága, és nagyon végig kell gondolni. Mi a megbízóinknak azt szoktuk tőlük kérni, hogy legyenek nyitottak arra, hogy úgy spóroljunk nekik, hogy ne az anyaghasználaton spóroljunk, tehát használjunk minőségi építőanyagokat, de inkább kisebb tereket. Tehát minden egyes négyzetmétert, amit mi tervezőként meg tudunk nekik spórolni, mondjuk volt olyan ház, ami hozott egy meglévő tervet az ügyfél, hogy ezt szeretné velünk kiviteleztetni, és kapásból tudtunk 15 négyzetméter spórolni neki a közlekedőkön, csak az, hogy kicsit áttologattuk a rendszert. És az bizony közel 15 millió forint. Tehát itt ma Magyarországon egy új építésű házat, kulcsra készre beszélek, mire le van burkolva, benn vannak a világítótestek, 900 000 forint kötőjel 1 millió forint per négyzetméterrel kell számolni. És ez az alap.
Ez horror.
Ez az alap, tehát hogy ennél csak fölfele van. Nyilván most sokan, akik mondjuk foglalkoznak kézház kivitelezéssel, azok lehet, hogy ezt majd megcáfolják. Azt gondolom, hogy ebben azért van egy nagyon erős analógia abban, hogy el lehet menni gyors étteremben is vacsorázni, meg el lehet menni egy elegáns Michelin csillagos étteremben is vacsorázni. Nyilván az igazsága a széles társadalmi nyilvánosságnak az valahol a kettő között lesz, de hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon, itt a mi kontinentális éghajlatunkon nem szabad papírból építkezni. Tehát nekünk szükségünk van tömegfalakra, nehéz szerkezetekre, ami vagy egy égetett kerámia tégla falazat, vagy egy vályog falazat, vagy egy kenderbeton falazat, amiben a beton nem cementet jelent, hanem meszet. És még kérdezted egyébként a szalmabálát is. A szalmabála építészet egy zseniális építészeti irányzat, rendkívül népszerű már Nyugat-Európában. Nagyon nagy múltja van egyébként, kevesen tudják, de hogy annak is már ilyen 100 évre visszamenőleges.
Itthon is, Magyarországon is?
Nem, itthon nem, ez Amerikából származik a szalmabála építészetnek a feltalálása. Magyarországon is az ilyen legelső fenntarthatósági irányzatokkal csorgott be, de ma már nagyon sokan, nekem is fiatal barátaim külön céget is alapítottak erre, akik itt szalmabála házépítéssel foglalkoznak.
És ott is ilyen 1 millió forint körülmozog egy négyzetméter?
Na, ez is egy jó kérdés. Ezt is mindig elfelejteném mondani, ha nem kérdezni rá, úgyhogy köszönöm, hogy rákérdeztél. Nem azon múlik, hogy vályokból, szalmából vagy itongból építünk házat, hogy mennyi lesz. A falazatok költsége a teljes költségvolumenen belül 15%. Tehát, hogy a épül egy ház 100 millió forintból, abból max. 15 millió forint lesz a felmenő falak, ez nem tud szignifikáns lenni. Tehát, ha ebben van 1-2 millió forint eltérés, az nem látszik meg a végső számon belül, mert a háznak mindenképpen kell tető, kell cserép, kell kémény, már hogyha nem hőszivattyús, de kell valamilyen hőtermelőrendszer, hőleadórendszer, kellenek szaniterek. Tehát ezeket mind úgy meg kell venni. És elsősorban a burkolat, ezek azok, amiktől így összeáll a végső szám. Szóval alapvetően nem drágább természetes anyagokból építkezni, sőt, ha az ember csináld magad módszerekkel készíti, akkor még lehet is vele spórolni.
És ez reális egyébként? Mert az a család, akit említettél, ők azért biztos nagyon elkötelezettek, de hogy azért nem tudom, mennyi ideje van az embereknek arra, hogy sajnos, mert én örülnék, hogyha lenne, meg régen ez így működött, tehát nekem még a nagyapám, ő építette a házat, ami én is nagyon sok időt töltöttem, és ez nem volt azért annyira nagyon régen.
Ez azt gondolom, hogy mindenki így a felnőtt emberként be kell látnia, hogyha ha nincs pénze, de szeretne építkezni, akkor ez egy lehetőség, és döntheti így. De ha nem szeretne, akkor meggyűjt pénzt és csinálja. Tehát ez csak a lehetőség van meg. Ami esetleg ebből egy kiugrás lehet, és akkor még egy icipicit elviszem a témát egy ilyen nagyon innovatív irányba, hogy már nyomtatunk is, 3D nyomtatunk vályogházat. Ez egy nagyon-nagyon új technika. A Góra Krisztián barátom keresett meg azzal, hogy hát ő szeretne egy ilyen projektbe elindulni. Először én is kicsit óckodtam tőle, mert hogy 3D nyomtassunk, ez hogy lesz, ez ökológikus, és végül be kellett látnom, hogy ebben igenis van létjogosultság. Az építőiparból fogy el a munkaerő. Tehát, hogy olyan minden szempontból olyan irányba halad az építőipar, hogy vagy helyszíni gépesítés, vagy üzemi teljes előreszerelés, és a helyszínen csak összeillesztés. És ebből a 3D nyomtatás az a helyszíni gépesítés vonalánra tökéletesen ráilleszthető. És még azt tudjuk még jobban optimalizálni, hogy ténylegesen helyi anyagból, tehát adott esetben a ház alapjából kiásott agyagos talajt fölkeverve, följavítva ki tudjuk nyomtatni a ház falait szinte nulla szállítási költséggel. Mi most dolgozunk egy olyan típus házterven, többen is egyébként, ami lehetőséget teremtene arra, hogy mondjuk fölvonulva egy nyomtatóval, helyi anyagból kifejezetten kedvező áron képesek legyünk elkészíteni egy házat. De ez még nagyon kísérleti fázisban van. Egy-két ilyen kísérleti pavilon jellegű épület van, amit eddig ki tudtunk nyomtatni. Én most a doktoriskolában is a saját kutatásomnak ezt az irányt választottam végül, hogy ezen tudjak lendíteni egy picit, mert ennek komoly tartószerkezeti, épületfizikai, kivitelezhetőségi szempontrendszerei vannak, amik még nincsenek kitalálva.
Az a helyzet, hogy túl sok kérdés jut eszembe, úgyhogy muszáj válogatnom, hogy azért a ökológiai lábnyomunk szempontjából, és ha már fenntartató építészetről beszélünk, akkor az egyik legfelkapottabb téma, és az egyik legnagyobb hatás, amit el tudunk érni, hogy csökkentsük a lábnyomunkat, az, hogy milyen energia felhasználásunk van, és mondjuk, hogy hogyan hűtünk, fűtünk. Most elég sokat beszéltünk az anyaghasználatról. Ti ezzel a részével foglalkoztok esetleg a fenntartató építészetnek, vagy szoktatok ajánlani a megbízóitoknak különböző olyan megoldásokat, amiket akár a népi építészetből merítetek?
Hát ez egy elsősorban épületenergetikai és épületgépészeti kérdés, de ez elválaszthatatlan az építészettől, tehát ez a ház egészének egy nagyon-nagyon fontos szelete, úgyhogy igen, erről mindenképpen kell beszélni, a társadalmi szinten is egy csomó kérdés van, amit föl kell dobni. Ilyen például, ezt már sokszor lenyilatkoztam, akkor sokan föl szoktak hördülni, és akkor különösen a családanyáktól kapok hideget, meleget, hogy nem kéne fölfűteni az otthonainkat 22 fokosra egész télen. Tehát, hogy az egy...
Hát és az még nem is olyan meleg, mert mondjuk ugye a panelekben, ahol fixen be van állítva, ilyen 25-6-7, akár 8 fok is szokott lenni néha.
Mi a télen minél magasabbra csavarjuk a termosztátot, exponenciálisan nő az energiafogyasztása, a hő termelő egységünk energiafogyasztása. Külön kell választani azt, hogy mi a hő termelő rendszerünk, és mi a hő leadó rendszerünk. Ugye a hő termelő az lehet egy kazán, egy hőszivattyú, egy napelem, egy napkollektor, a hő leadó rendszer pedig egy radiátor, egy padlófűtés, a levegőbe fúvós hűtő-fűtő klíma, ezek a hő leadó berendezések. Amit ilyen össztársadalmilag érdemes végig gondolni, hogy mi az a rendszer, amikor csak a levegőt fűtjük, és mi az, amikor a felületet fűtjük. Ha a felületet fűtjük egy falfűtéssel, vagy egy rendes fatüzelésű kályhával, az sokkal jobb hőérzetet ad, mintha csak a levegőt fűtjük. Az megfigyelhető, hogyha bemegyünk egy ilyen hűtő-fűtő klímával 24 fokosra, a levegő 24 fokot mutat fölfűtött térbe, de a falaink csak 16 fokosak, dideregni fogunk, fázni fogunk, mert az a sugárzó hőérzetet máshogy érzékeli a bőrünk, és sokkal jobban fázik. Ha a falainkat tudjuk temperálni ilyen 18 fokosra, 18-19 fokosra, a legnagyobb téli hidegben sem fogunk fázni. Szóval én a magam... amikor mi házat tervezünk, én az ügyfeleknek azt szoktam javasolni, hogy mindenképpen kétféle fűtési rendszer legyen, az ebből az egyik legyen fatüzelésű, ha bármi gáz van, legyen egy kémény, ahol, hogyha véletlenül...
Vagy ha nincs gáz.
Ha gáz van és nincs gáz, vagy nincs áram, vagy stb., akkor be lehessen gyújtani.
Hát szerintem életveszélyes egyébként, amikor úgy építenek most házakat, hogy kizárólag elektromos fűtésre alapozva. Azon gondolkozva, hogy, vagy arra gondolva, hogy most olcsó az energia, vagy hát nyilván most azért volt, amikor felszoktak az árak, de hogy azért relatíve olcsó, és hát ez nem biztos, hogy mindig így lesz.
Mindig két lábon kell ebben állni, és a másik pedig, tehát hogyha van az embernek egy fatüzelésűje, ami egyébként a legnagyobb téli hidegekben még hangulatos is, be lehet durrantani, ezek hibrid módszerrel is tudnak működni, hogy temperálom a házad, de amikor nagyon hideg van, a cserépkályhába begyújtok. Tök
és
jó.
Mindenki nagyon szereti,
és
szerintem.
Mindenki nagyon szereti. De egyébként pedig van egy stabil rendszerem, amivel akár telefonról okos otthonként tudom vezérelni, hogy hány fokra temperáljon. De amit még hozzá szeretnék tenni, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez az, amikor fűtünk, de hogy itt tudunk optimalizálni is azzal, hogy egy az, hogy kicsit csökkentjük az igényeinket, és nem 24 fokra célozzuk meg a hőmérsékletünket, hanem csak 20-ra.
Főleg éjszaka.
Éjszaka meg 18-ra, mert sokkal egészségesebb 16-18 fokon aludni, mint melegben. A másik, hogy és az építészeknek elsőslegesen feladat, hogy tájolni kell a házakat.
Ezt a témát még se nyitottuk, pedig ez is iszonyatosan fontos, a tájolás.
A házaknak van egy arca, és hogyha délfele tudunk jól tájolni sok üvegfelülettel, akkor rengeteg passzív szoláris hőnyereséget tudunk a házba bevonzani, és pont ezek miatt a nagy tömegfelületek, tömegszerkezetek miatt, és ezért is kell a kontinentális éghajlatra tömegházat építeni, ezek mint egy akkumulátor elraktározzák, és a fűtési szezonunk lerövidül. Tehát gyakorlatilag kora tavasztól késő őszig egyáltalán nem kell gondolkodni fűtésen, a telet pedig sokkal kevesebb fűtési energiával el tudjuk vészelni, de ezek tervezési kérdések, csak valamiért sokkal hamarabb van benne a köztudatban az, hogy hú, gyorsan hőszigeteljük le, meg dobjunk rá műanyagablakot, mint sem az, hogy egy kicsit gondoljuk végig, és lehet, hogy tudunk ezen állítani egy picit. Én mindenkit, ha egyetlen egy tanácsot adhatok építkezőknek, és ide értem az új épületet, építőket és a felújítókat is, hogy és kicsit hazabeszélek, bocsánat, de hogy az építészeti tervezésen ne spóroljunk. Senki ne vegyen úgy házat, hogy nem nézette meg egy szakemberrel, mert hatalmas nagy öngólokba lehet beleszaladni, és senki ne kezdjen úgy felújítani, vagy házat építeni, hogy a témának egy járatos építészével nem konzultált és nem terveztette meg. Mindenkit, most a saját édesanyámat rábeszéltem, hogy addig ne kezdjük el a házanak a felújítását, amíg nem terveztük meg, mert amíg nem tervezzük meg, addig nincsenek meg a rétegrendek, nincsenek meg a kiírások, nem tudunk mire egy kivitelezővel szerződni, mert hát nem exakt a feladat. És hogy látszólag a magyar társadalomban itt sokszor ez ilyen feleslegesnek tűnik, hogy minek terveztessen meg, mikor én pontosan jól tudom, hogy ide csak egy kőműves kell, de hát a kőműves viszont nem tudja, hogy neki nem feladata tudni, hogy pontosan mi lesz az a műszaki megoldás és rétegrend, amitől az a ház jó lesz.
Most azért sokat beszéltünk azokról, akik házat szeretnének építeni vagy felújítani. Tudunk esetleg egy kicsit szólni azokhoz is, akik társasházban élnek, mert hát azért nagyon sokan nem tehetik meg, hogy saját házban éljenek, és bármikor is vegyenek egy saját ingatlant, mármint ház, családi házat. Mit tud azt csinálni, aki lakásban lakik?
Ez a típusú természetes anyagú építészet, ez ma már mindenki számára elérhető, vagy nyitott. Minden típusú beépítettségben van rá alternatíva, tehát hogy nem csak az alacsony épületeknél, hanem akár magas épületeknél skandináv országok kísérleteznek most ilyen több tízemeletes fa vászszerkezetű és fagyapottal szigetelt szuper társasházakkal, de itt nekünk Magyarországon egy meglévő társasház korszerűsítése abszolút elképzelhető természetes anyagokkal, akár az említett hazai szalma hőszigeteléssel, akár fagyapottal, kendergyapottal, amik mind természetes anyagok.
Tehát, hogyha lakunk egy társasházban, akkor annyit tudunk tenni például, hogy lobbizunk azért, hogyha felújítás van, akkor természetes anyagokra essen a választás.
Legalább legyen végig gondolva, hogy van egy ilyen alternatíva is. ez a társasháznak a közös részét érintő felújítás, de belülről, amit mi megtehetünk, hogyha elkezdünk mondjuk egy belső felújítást, akkor elkezdünk figyelni az épület biológiai szempontokra, és van egy ilyen kulcs szó, hogy illékony szerves vegyületek, VOC. Minden egyes ilyen festéknek a dobozára, a hátuljára rá van írva, hogy mi a VOC tartalma, és mi a VOC határérték. És hát meg fogunk lepődni, ezek ugyanott lesznek körülbelül. Ezek az ilyen ipari termékek, de ha szeretném bedobni a köztudatba, hogy egy meglévő panelházat ki lehet vakolni vályoggal, de bocsánat, rossz szót használtam, agyaggal, bioagyaggal ki lehet vakolni, és vannak agyagalapú festékek, és mészalapú festékek, és a létező összes színt ki lehet belőlük keverni, mert ugyanolyan természetes pigmentekkel ezek színezhetőek.
Tehát ezek elérhetőek egyébként? Akár természetesen. Széles körben, úgymond. Nem feltétlenül, úgymond, most nem mondok ki áruház nevet, de hogy nem az, hogy bemegyünk a XY áruházba, és ott megveszünk, tehát azért valahogy meg kell keresni, gondolom, azt a kisebb gyártó helyszínt vagy céget, aki ezzel foglalkozik, de hogy elérhető?
Elérhető, nyilván nem akkora hálózata van, mint ezeknek a nagy országosan elterjedt tüzépeknek, alapvetően online webáruházaként futnak ezek, nekünk is van egy ilyen kis online webáruházunk, és partnerségben vagyunk mindenkivel, aki ezt még csinálja. Nekünk van egy showroomunk itt a budapesti irodánkban, ahol meg is tudjuk mutatni ezeket az anyagokat, de egyébként bárki rákeres az interneten ezekre a kulcsszavakra, hogy agyagfesték vagy beltéri mészfesték, nagyon széles szortimentet fog találni.
Az még nagyon érdekelne, hogy mekkora támogatottsága van ennek az ügynek. Hát most mondanám úgy, hogy állami szinten, de bármilyen szempontból fölülről érkező támogatottságot kap-e. Tehát, hogy akár jogszabályi szinten, építési szabályzat, akár kormányzati szinten, akár más döntéshozói szinten, nagy cégek, van-e ilyen mozgolódás, vagy inkább egyelőre az alulról jövő kezdeményezések dominálnak?
A szerencsére van, az első kérdésre ez a válasz, hogy van az, hogy be tudott épülni a jogszabályokba ez a plusz 20% beépítettséget biztosító kedvezmény. Ez egy hatalmas gesztus ezeknek az építőanyagoknak, és alapvetően a jelenlegi kormányzati törekvésekkel ez abszolút rímel, hogy autonóm módon tudjuk üzemeltetni az építőiparunkat, és hazai alapanyagokból, hazai know-how-val legyenek hazai termékek, amik pláne exportképesek. Szóval azt gondolom, hogy itt nem ütköztünk eddig semmilyen falakba, akadályokba. Én a fő elakadást most ott látom, hogy a társadalomban nagyon mélyen vannak azok a reflexek, hogy vályogot ne, vagy most kiderül az agyagot, milyen szinten veszi be a társadalom, és hogy a meglévő építési rendszerek jönnek reflexből, zsigerből mindenkinek, és mi azok elérhetőek, gyorsan elérhetőek, rendelkezésre állnak, és relatíve olcsók, nincs alternatívája annak, hogy hopsz, gondoljuk végig, lehet, hogy 10%-kal több utána járást igényel, és lehet, hogy 10%-kal többbe fog kerülni, mire megcsináljuk ezt természetes építőanyagokból, viszont 100-szor jobb lesz utána használni és lakni benne. Amíg a társadalomban, van a társadalomnak egy olyan része, akire nem is hallott. Azért örülök, hogy most itt beszélgethetünk erről, mert hát, ha valakihez ez eljut. Van, aki már hallott, de még szkeptikus, és kevesen vannak, de egyre többen, akik hallottak róla, és eldöntötték, hogy ők így akarják. És minél többen lesznek ebben a harmadik csoportban, annál jobban az igény szélesedni fog, így a kínálat is ebbe az irányba
fog elmenni. Az
ipar fog rá reagálni végső soron.
Tehát, hogyha már fenntarthatóság, akkor a hosszú távúság is fontos, és hogy azért sokszor szerintem a vályog megkapja azt a kritikát, hogy hát, hogy ez nem időt álló, és hogy ezzel megvásároljuk, felújítjuk, beköltözünk, és 10 év múlva nem lehet ebbe már lakni, mert vagy nagyon rég építették, vagy nem jól építették meg, stb. De hogy ez egyébként akkor egy mítosz, hogyha jól értem, és hogy ezek az anyagok, ezek nagyon hosszú távon is ki tudják szolgálni a szükségleteinket.
Igen, ez egy jó kérdés, de ugyanabban a pejoratív megítélésből indul, mint az, hogy akkor vályog, az biztos, hogy az gagyi, öreg, dohos izé. Hát a legjobb példa erre az, hogy a mai napig van több mint 500 ezer lakott vályogház, és ezeknek a házaknak a túlnyomó része, értem ez alatt mondjuk a 80%-a, az az a világháborúk előtt épült, tehát minimum 80 plusz éves, és nagyon sok 100 évnél idősebb alapozás nélkül épült vályogház áll a mai napig, és használják. És hogy nem feltétlen kell ilyen teljesen lepukkant vályogházakra gondolni, nagyon sok ilyet újítunk fel, és tök otthonossá följavítható. És ezeknek a pont a vályog része az, ami áll, tehát hogy a födémet, a tetőt már rég le kellett cserélni, meg új padlóburkolat van, meg új nyilázárok, de a vályog fala áll. Szóval önmagában az egy tévhit, hogy ez ne lenne tartós. Ez a régi típusú népi építészeti vályogfalak is tartósak, de még erre akkor hagyd tegyek egy lapáttal. Onnantól kezdve, hogy mi ezt most egy ilyen kortárs agyagépítészetként definiáljuk, és ellátjuk a modern építőipari struktúrákkal, tehát amiket mi most tervezünk vályogházak, annak rendesen van beton alapja. Annak van vízszigetelése, és van korszerű padlórétegrendje, padlófűtése, bármi, ami szemszájnak ingere, és erre építve egy teljesen modern, akár 3D nyomtatott, akár gépi préselt, földtéglából falazott falszerkezettel, alá merem írni most, hogy ez 100 plusz évig ezek is házak lesznek.
Ez is nagyon jó végszó lenne, de azt még mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy nekem nagyon sok aha élményem volt, és biztos, hogy sok mindent elvisznek magukra a nézők meg a hallgatók, de hogyha egy dolgot kéne megfogalmazni azoknak, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt, akár azért, mert felújítanak, vagy építkeznek, házvásárlás előtt állnak, vagy valaknak valahol, és szeretnének változtatni, akkor mit üzennél nekik ez alapján a szemlélet alapján?
Kérni szeretnék, hogy mindenkiben legyen egy minimális nyitottsága arra, hogy az eddigi kliséiből kicsit ki tudjon zoomolni, és meg merje ismerni ezt a világot. Sokszor mondják azt, hogy az ismert rossz mindig jobb, mint az ismeretlen jó. Ez egy ilyen pszichológiai reflex. Azt hiszük, hogy amit már ismerünk, akkor csak az a tuti, de hogy így van egy ilyen, szintén pszichológiából kölcsözöm ezt a szót, hogy önfelülmúlás. Tehát, hogyha el tudunk rugaszkodni attól, hogy igen, most nekem erről egy pejoratív jelző jutott eszembe, de hogy ebben az agyagépítészetben lehet, hogy ennél több van, vagy már is van, és kicsit efele nyitok, és elkezdem a tájékozottságomat szélesíteni, akkor ott nagy meglepetések fognak érni mindenki.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
És köszönöm, hogy itt lehettem.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva, sziasztok! A műsor támogatója a KNTH Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője.